Tudta, hogy valódi hatást csak az gyakorolhat másokra, aki maga is ég valamiért. A lelkesedés nem tanítható puszta szavakkal. Átragad, példává válik, és cselekvésre ösztönöz. Rómer szerint a közösségek szellemi ereje nem a hangos kijelentésekből, hanem az ilyen belső tüzekből születik. Aki valóban hisz abban, amit csinál, legyen az kutatás, tanítás vagy szolgálat, az képes másokat is elindítani az úton. Ez a melegítés nem kényszer, hanem hívás. Csendes, mégis tartós hatás. Rómer Flóris üzenete ma is időszerű. A jövőt nem a közöny, hanem az elkötelezett emberek formálják. Ott gyullad fény, ahol valaki mer lángolni valamiért.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. XX. századi történelem Horváth Szilárddal.
Teleki sosem futott a németek után, mint némelyik minisztere. Beleegyezett Magyarország alárendelt szerepébe, mert úgy vélte, hogy az ország tehetetlen, és a függés a kisebbik rossz. De világos, hogy amikor Németország a jugoszláv felkeléssel szembenézett, új és súlyos követeléseket támasztott Magyarországgal szemben, mégpedig a német tervekben való aktívabb közreműködést. Mint tisztességes hazafi, Teleki nem fogadhatta el őket. Mint Németország kiszolgálója, nem utasíthatta vissza őket. Így írta a Londoni Times 1941. április 4-ei nekrológiában, a néhány nappal előtte valószínűleg öngyilkosságot elkövetett Teleki Pál magyar miniszterelnökről. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában arról beszélgetünk Szerencsés Károly történésszel, hogy mi mindent tett meg Magyarország azért, hogy elkerülje a német függést 1920 után. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Magyarország 30-as, 40-es évekbeli német függésének van egy nagyon határozott dátuma, 1944. március 19-e. Ezután már gondolom, hogy nem is függésről érdemes beszélni, hanem ugye a német megszállás következik be, tehát ez egy egészen más minőség. Addig mivel próbálkozik a magyar diplomácia, a magyar kormány, a magyar politikai elit, hogy ezt az egyoldalú és egyre erősebb német függést és a német érdekszférába való belesodródást mégis ellensúlyozza valamelyes angol szász vagy éppen francia befolyással vagy kapcsolatrendszerrel?
Valóban 1944. március 19-e egy új fejezet ebben a történetben is, meg egyáltalán Magyarország és a magyarság történetében. Trianontól kell kiindulnunk nyilvánvalóan, abból a helyzetből, hogy Magyarország szinte teljes elszigeteltségben került ki az első világháborúból, állami intézményrendszerében is szétverve, többek között külügyminisztérium nélkül, föl kellett állítani egy diplomáciai kart. Nagyon nehezen ment ennek az elszigeteltségnek a leküzdése, mert körülöttünk sajnos éppen a trianoni rossz döntésből kifolyólag ellenséges törekvésű országok voltak, hiszen mindegyikkel Magyarországnak területi vitája volt. Ezt azért mondom így, mert Magyarországnak területi követelése volt, de ugyanez fordítva is igaz, tehát a szomszédos országoknak is voltak területi követeléseik, még továbbiak Magyarországgal szemben. Ez nagyon megnehezítette, hogy itt Közép-Európában bármi nemű összefogás létrejöjjön, és ez az egyik legnagyobb bűne azoknak, akik a trianoni versailles békerendszert megalkották, hogy Közép-Európát kiszolgáltatták az elszigetelt, egymásra ugyan utalt, de egymással különösebb kapcsolatba lépni nem kép országokkal. A kis Antantról beszélek, ami létrejött már 20-21-ben kétoldalú szerződésekkel, és aztán 30-as évek elején három országból álló központi irányítással is működő szervezet lett. Tehát erre nehéz volt a kitörés. Másik irány volt, ami sokkal sikeresebb volt, egy győztes nagyhatalom irányába, ez Olaszország. Miután fölépült a magyar diplomácia, Olaszország felé igyekeztek orientálódni, és mivel Olaszországnak is voltak igényei, tervei Közép-Európában, ez előbb-utóbb sikeres lett, és a magyar külpolitika egészen az 1940-es évek elejéig ahhoz ragaszkodott, hogy Olaszország a legfontosabb partnere, mint egy ellensúlyozandó a 30-as évek elejétől egyre határozottabb német befolyást. 1927-ben megkötöttük a barátsági egyezményt Olaszországgal. Maga Mussolini először elismerte a revíziós igényeinket, legalábbis bizonyos revíziós igényeket. Élén kulturális kapcsolat alakult ki Olaszországgal, baráti kapcsolat, és ez megmutatkozott az első bécsi döntésnél, második bécsi döntésnél is, amikor az olasz külügyminiszter Csánó Ribbentroppal szemben többször is a magyar érdekeket képviselte. Tehát ez egyik út, ez az olasz volt, kötöttünk is 34-ben olasz-osztrák-magyar szerződést, tehát ez mind ellensúlyozandó lett volna a túlzott hatalmát Németországnak.
Galeazzo Csánó, olasz külügyminiszter, Mussolini veje, többször járt Magyarországon. Naplójában így írt a magyar politikai elit hangulatáról.
A magyarok nagyon elkeseredettek a németek miatt. Nem lehet úgy egyetlen magyarral sem egyedül maradni, hogy ne kezdje el szapulni Németországot. Mindenki, a kormányzótól az utolsó szerencsétlen utcaemberéig. Horthy azt mondta: vitéz nemzet, amelyet csodálok, de a német mindig elviselhetetlen. Hiány van a tapintatnak, és bugris. Kánya volt a legnyersebb. Bethlen mérlegelte szavait, de a német beavatkozásról beszélve benne is volt egy bizonyos nehezen leírható heves tartalom.
A másik irány az Lengyelország volt. Az 1000 éves magyar-lengyel barátságra és az azonos érdekekre hivatkozva, de itt nehezebben mentek a dolgok, mégis megszületett a lengyel-magyar barátsági szerződés is, és osztrák-magyar barátsági szerződés is, tehát ezen az úton indult el a magyar diplomácia, és időnként támogatta azt az elképzelést is, ami a lengyeleknek és az olaszoknak is szimpatikus volt, hogy egy ilyen lengyel-magyar-olasz, esetleg még Jugoszláviával, vagy annak egy elemével kiegészült tengelyt hozzon létre. Ez egy régi elképzelés, már középkorban megvolt, hogy Lengyelországtól Olaszországig húzódó sánc jöjjön létre, először ugye a török ellen, itt a 20. században pedig a bolsevik Oroszország ellen, és azért hátsó gondolatokban mindig ott volt a nemzeti szocialista Németország ellen is. Tehát amikor ezeket a szövetségeket Magyarország megköti, ott van mindig a nemzeti szocializmussal szembeni védekező hajlama, hiszen a rendszerünk az teljesen ellentétes volt a 33-ban megvalósult nemzeti szocializmussal. De ugyanakkor ott van a korlátozó tényező, hogy azért elsőrendű célunk mégis a revízió, és ki tud abban segíteni. És hát sajnos ez az a legfőbb ok, ami a 40-es évek elejére, 30-as évek végére Magyarországot egyre inkább Németország felé orientálja.
No, de hát egészen döbbenetes, hogy olyan politikusok vannak közben hatalomban Magyarországon, akik vagy francia, vagy angol barátok, vagy legalábbis inkább francia és angol barátok, mint sem német barátok. Említhetünk Teleki Pált. Mit tesznek meg ezek a politikusok azért, hogy a franciák és az angolok többet törődjenek ezzel a térséggel, és figyelembe vegyék Magyarország revíziós igényeit, egy igazságtalan béke következményeinek a helyrehozását?
Nagyon nehéz dolguk volt, mert egy dolog az, hogy Magyarország valamilyen igénnyel föllép, vagy baráti jobbot nyújt. Más dolog a fogadókészség. Én nem látom, itt 20-21-ben volt egy ilyen hevenyészet francia kísérlet magyar-francia kapcsolatok javítására, ez még Lengyelország, Oroszországgal kapcsolatos, hogy esetleg Magyarország valamilyen szerepet vállalna az ottani háborúban.
A szovjet-orosz hadsereg megtámadta Lengyelországot, és végül is Piłsudski marsallnak Varsó alatt sikerült megállítani a bolsevik seregeket, és ebben kellett volna Magyarországnak segítséget nyújtania?
Volt egy ilyen terv, én nagyon nem érzem ezt kivitelezhetőnek, 100 000 katonáról van szó, amikor hát a magyar hadsereg ennél jóval gyengébb, de hogy esetleg felszerelnék a franciák és segítenék, stb. Ez egy döntő fordulat volt Európa és talán a világ történetében is, ez a lengyel győzelem Varsó alatt, amikor megállították a lovas hadsereget, a vörös hadsereget, amelynek célja Berlin volt és Németország felgyújtása, bolsevizálásának elősegítése, és hogy ezt Piłsudskiék megakadályozták, ezért örökké hálás a lengyeleknek Európa. Jó lett volna, ott vagyunk mi is, de hát ennek kevés volt az esélye. Tehát a fogadókészség kicsi volt, 20-as évekről beszélek, főleg Bethlent nem fogadták Londonban, holott ő el akart volna menni, mint miniszterelnök. Rómában fogadták, Varsóba fogadták, stb. Tehát nem érzek erős késztetést Anglia és Franciaország részéről, elég figyelmet egyáltalán a térségre. Ők ezt megcsinálták, ezt a békét, és boldoguljanak úgy, ahogy tudnak az itt lévő országok. Más dolog az, hogy ugye nyíltan fellépni revíziós igénnyel nagyon nehéz volt. Bethlen csak 1928-ban szánta rá magát, mert hát a nemzetközi megítélés az nagyon fontos volt. A Népszövetségben voltunk, a Népszövetségtől kaptunk olyan kölcsönt, amivel az országot egy elképesztő helyzetből tartva lehetett állítani. Népszövetségi ellenőrzés alatt állt Magyarország, tehát ilyen szituációban revíziós igénnyel nehéz volt előállni. Nem véletlen, hogy 28-ban teszi meg, amikor az ország stabil, talpra áll, új pénze van, jobban megy a gazdaság, mint a háború előtt, akkor mondja le híres beszédét, hogy itt valamit nagyon elrontottak, és azt a bizonyos mellényt teljesen ki kell gombolni, és újra gombolni, mert másképp nem lehet kiigazítani, hogyha félre gombolták. Erre igazán pozitív válaszok csak nem hivatalos szinten jönnek, de az nagyon fontos. 27-ben megalakul a revíziós liga. Ennek úgynevezett titkárai vannak mindenhol Európában. A dolguk az, hogy felvilágosítsák a befolyásos politikusokat, a kultúra embereit arról, hogy mi történt itt Trianonban, és átállítsák a revízió oldalára. Ennek Herceg Ferenc a vezetője, de Eckhardt Tibor dolgozik benne, profi diplomaták is, követségekkel együttműködve, és hát a követségeken keresztül nyilván anyagok juttatása. 22 követsége volt Magyarországnak a korszakban, Dél-Amerikában volt 2, Egyiptomban, hát a többi európai volt.
A magyar kormány minden csatornán igyekezett felhívni a trianoni békét összetákoló nagyhatalmak figyelmét a diktátum tévedéseire és ártalmasságára. Andorka Rudolf madridi követ például az ottani francia követet tájékoztatta kormánya álláspontjáról.
Miniszterelnök úr elaborátumát Péton madridi francia követnek átadtam. Szóbelileg főleg az alábbi részeket húztam alá. A Dunavidék jelenlegi nyugalma és a jövő tartós béke érdekében Magyarország óriási áldozatokat hoz, ha esetleg hajlandó 1000 éves határairól lemondani. Ezért Romániának is áldozatokat kell hoznia, nem csak nekünk. Új, igazságos magyar-román határ teremtene csak tartós nyugalmat a Dunavidéken belül, és adna megbízható védelmet a szovjetek ellen. Péton fentieket igen élénk figyelemmel kísérte, és arra kért, hogy néhány nap múlva hozzá újból jöjjek el térképpel és statisztikai adatokkal. Szeretné velem átbeszélni az egész problémát részletesen.
Megnyerni embereket, ha a kormányzatokat nem is lehet. És ebben sikerül ugye Lord Ratmernek a megnyerése, aki a Daily Mailben, ami egy milliós lap volt, leírja, hogy Trianon nem helyes, másképpen kellene megcsinálni. Ilyen kisebb sikerek vannak, de kormányzati szintre ez sajnos nem jut a 30-as évekig.
Sir Joseph Edison, prágai nagykövet Csehszlovákiát az akkori radikális jobboldali német véleményekkel összhangban olyan mesterséges képződménynek tekintette, amely előbb-utóbb eltűnik a történelem süllyesztőjében. Továbbá enyhén szólva is rossz véleménnyel volt a szlávokról általában, különösen Masarykról és Benesről. A határkérdésben is olyan nézeteket vallott, amelyek, ha akkoriban nyilvánosságra kerültek volna Prágában, pánikot okoztak volna a vendéglátó országban. Edison, prágai brit követ tehát, keresetlen egyszerűséggel így fogalmazott a versailles-i békerendszerről.
Addig nem lesz béke, bizalom és gazdasági együttműködés Közép-Európában, ameddig az 1914-es határokat többé-kevésbé vissza nem állítják.
Felelős a nyugat is, mindig felelős a nyugat is, mindig felelős az is, aki nem eléggé képes a fogadására annak a jó szándékú igénynek, hogy békésen, az értelem jegyében, az itteni népek érdekében revidiáljuk azt, amit nem jól csináltak meg valamikor valakik.
Lord Rottermere, aki a magyar területi követeléseket támogató cikkeket jelentett meg lapjaiban, így válaszolt Benes cseh vezetőnek, amikor az kifogásolta a cikkek tartalmát. Részlet a Korrekt eljárás Magyarországnak című cikkből.
Amit a magyaroknak kérek, az nem egyéb, mint az elemi igazság. A háború előtti határokhoz való visszatérés gondolata szóba sem jöhet. Magyarországnak meg kell fizetnie a vereség árát. De ez nem ok arra, hogy olyan igazságtalanságokat kényszerítsenek rá, amelyek megszüntetése a háború egyik célja volt. Magyarországnak teljesen jogos és észszerű igénye, hogy visszaszerezze a túlnyomóan magyarok lakta területeket, amelyek a trianoni szerződés következtében kerültek határai túloldalára, és amelyeket elválasztanak tőlük minden eszközzel, amelyet csak rosszindulatú szomszédai kitalálni képesek.
Az olaszok irányába sikerül ezt megtörni, ezt az elszigeteltséget egy győztes nagyhatalom irányába sikerül megtörni, és ezáltal azért ezek a kérdések megjelennek, nem a legmagasabb szinten, de tárgyalások indulnak meg a 30-as években olasz, francia, angol, és most már német részvétellel arról, hogy mit lehetne itt kezdeni. Ezek nem igazán sikeresek, majd 1938-ban a Müncheni Egyezményben fognak némi sikert elérni, ami Magyarország számára is fontos lesz. Ugye a Müncheni Egyezmény az első belátása a győztesek által, hogy valamit elszúrtak, valamit rosszul csináltak, és ezen változtatni kell, és a tisztán németek lakta Szudéta vidéket Németországhoz kell csatolni, és a lengyel igényeket és a magyar igényeket pedig tárgyalások útján kell kielégíteni.
De ugye ez egy villanás tulajdonképpen, mert hogy röviddel ezután az angolok és a franciák kivonulnak érdektelenségre hivatkozva ebből a bizottságból, és ott maradunk megint magunkra, vagy azért már van valamelyes kormányzati kapcsolat az angol, francia és a magyar kormány között?
A diplomáci úton természetesen van követség, van angol követség, van amerikai követség Magyarországon természetesen, és ezek a kapcsolatok diplomáciai úton zajlanak. Fogadni nem fogadnak magasrangú küldöttségeket, és itt sem jártak magasrangú kormányzati tényezők ezekből az országokból sajnos. Holott még a 30-as években is erre Magyarországnak megvolt a kezdeményezése, akár még Imrédi Bélát is mondhatjuk, vagy Teleki Pált, akiről beszéltünk. Az, hogy egyre inkább szűkül a mozgástér, nem csak annak a következménye, hogy Németország egyre hatalmasabb, egyre erősebb és egyre agresszívebb, hanem annak is, hogy érdektelenséget nyilvánítanak. Nem kellett volna érdektelenséget nyilvánítani, hanem segíteni kellett volna az itt élő népeknek, beleértve Magyarországot is. De hát még azoknak se segítettek, például Csehszlovákiának, ami lényegében a saját kreálmányuk volt. Ezért érdekes ez a magatartás itt 39-ig.
Ausztria Hitler által történt bekebelezés az Anschluss után rövid időre Nagy-Britannia számára Magyarország felértékelődött, mint olyan ország, amelynek a függetlenségét ugyancsak veszélyeztette a náci Németország. De a területi kérdésekben nem lehetett áthidalni a Magyarország és a Kisantant álláspontja közti különbséget. Nem is nyújtott Anglia érdemben sem gazdasági, sem politikai támogatást Magyarországnak a német befolyás visszaszorítására. A brit külügyminisztérium illetékesei megállapították.
Vannak más országok, ahol a brit érdekek feltétlenül sokkal fontosabbak, elsősorban Görögország és talán Románia is. Éppen ezért ne engedjük magunkat rábeszélni arra, hogy pénzünket és energiáinkat olyan országok megmentésére fecséreljük, mint Magyarország, ahol a játszma már eldőlt. Nekünk nincs mit várnunk Magyarországtól. A háború folyamán semmit sem tudunk elérni, ha csak nem a mi kisebb szövetségeseink rovására.
Van egy olyan magát magacsul tartó legenda, hogy az angoloknak, az angol szászoknak az volt az érdekük, hogy Magyarországot, amíg lehet, ott tartsák a német birodalom mellett. Azért, hogy a magyarországi zsidóságot valamelyes biztonságban lehessen tudni. A körülöttünk égett tulajdonképpen egész Európa, tehát Magyarország tényleg ehhez képest nyugodt hely volt a zsidóság számára is.
Igen, van ilyen dokumentum, persze egy-két megjegyzés dokumentum, nem biztos, hogy perdöntő, de van ilyen valóban. Hát ez már egy későbbi történet, tehát a 40-es években vagyunk már, 41 után, amikor valóban lerohanják Lengyelországot, megszűnik Lengyelország, Csehszlovákia, Csehországot, és hát Európa nagy részét, tehát hogy van hova menekülni. és van hol biztonságban élni a zsidóságnak, és ez addig a dátumig, amivel kezdtük, 1944. március 19-ig, így is van. Tehát Magyarországon nincsen deportálás, nincs sárga csillag, nincsenek gettók és egyebek. Vannak korlátozó intézkedések, úgynevezett zsidó törvények, ezek léteznek, de ezzel együtt is a térségből, ahonnan lehetett, ide érdemes volt menekülni, mert úgy tűnt, hogy a magyar állam képes megőrizni a szuverenitását, és képes megőrizni a polgárainak a biztonságát, még ha még egyszer mondom, bizonyos korlátozásokkal is. Ez azt illúzió elképzelni, hogy Európában mi történik, és Magyarország pedig semmit nem tesz Németország szomszédságában. De elképzelhető, hogy volt egy ilyen törekvés az amerikaiak részéről, de nekem egy túl bonyolítottnak tűnik ez az egész dolog. Annyit még mindenképpen el kell mondani, hogy ameddig lehetett, ez a magyar politikai elit ellenállt a német törekvéseknél. A németek egyik eszköze volt ugye a zsidó kérdés. Mindenkivel szemben Közép-Európában, hogy hogyan kezelik, és volt, aki azonnal bevezette a nürnbergi törvényeket, mint például Szlovákia vagy Csehország, vagy Romániában deportáltak. Mi pedig az utolsó pillanatig ellenálltunk, a megszállásig ellenálltunk. Tehát én ezt egy tiszteletreméltó álláspontnak tekintem. És volt más is, például a német kisebbség kérdése. Ezzel is lehetett zsarolni ezeket az országokat, Magyarországot is. És persze rengeteg olyan térkép volt akkor újságokban, mint a Dunántúl az a harmadik birodalomhoz csatoltatik, Magyarország lényegében megszűnik. Tehát ilyen körülmények között kellett politizálni. De talán a legérdekesebb pillanat, amikor 38-ban Horthy Miklós és Imrédi Béla, mint miniszterelnök, Németországban vannak, és Hitler egyértelműen felszólítja Magyarországot, hogy katonailag támadja meg Csehszlovákiát, cserébe megkapja az egész felvidéket, és akkor még volt ereje a magyar politikai elitnek, Horthynak személyesen is, és Imrédinek is, és főleg Kánya Kálmán külügyminiszternek, akiről még nem beszéltünk, hogy nemet mondjon. És ebben az időszakban próbálkoznak más irányokba is tájékozódni. Az Hitlernek nemet mondani egy ilyen szituációban, az egy nagy bátorság volt, és nem is tette meg ezt Magyarország, hanem hát tárgyalások kezdődtek a Müncheni Egyezmény után. Tehát én úgy gondolom, hogy annak a nyomásnak ellenére, ugye mondtam a zsidó kérdést, a német kisebbséget is, hát talán még ennél is erősebb a gazdasági nyomás. Tehát az, hogy hiába Franciaország, meg az USA, meg Nagy-Britannia ezen a térségen, itt Németország domináns gazdaságilag, nem csak Magyarországra, hanem egész Balkánra, Közép-Európára ez igaz. És még Hitler előtt ezt már rég fölismerték, hogyha nem lehet katonailag külpolitikát csinálni, úgymond akkor csinálunk gazdaságilag, tehát gazdaságilag tesszük függővé az országokat, és akkor így tudjuk elérni a céljainkat. Ez a gazdasági függés aztán elvezetett egy szorosabb kapcsolathoz.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában arról beszélgettünk Szerencsés Károly történésszel, hogy mi mindent tett Magyarország azért, hogy elkerülje a német függést 1920 után. A műsor munkatársai voltak Farkas Dávid, Nagy Imre, Szőlősi Éva és Török Anna Mária. Jövő héten kedden újra jelentkezünk. Horváth Szilárdot hallották.